A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Egy különleges, még meg sem jelent könyvvel fogunk foglalkozni, mégpedig a Budapest nagyregényről van szó, amelyet Budapest 23 kerületének megfelelően 23 író írt, már azt hiszem úton van a nyomda felé, és erről a nagyon különleges kezdeményezésről beszélgetek az ötletgazdával, Gáspár Mátéval és a könyv egyik szerkesztőjével, Péceli Dórával, hogyan kapcsolódik mindez Budapest 150. születésnapjához, hogyan lehetett egyben tartani a történetet, amelyet 23 író írt, és hasonló kérdésekről fogunk beszélgetni. Az epizód végén 10+2 kortárs szépirodalmi antológiát ajánlok, tehát olyan köteteket, amelyben sok szerzőműve szerepel, és a szerkesztő legalább annyira alkotója, mint a kötetben szereplő írók. De mindezek előtt az aktuális irodalmi díjakról fogok beszélni, ki kapja a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál fődíját, a Budapest nagydíjat, kik az esélyesek a Booker-díjra, és hogy áll a fogadás mondjuk Krasznahorkai László esélyeire a Nobel-bizottság előtt. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A most hétvégén zajló Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendég szerzője John Scalzi amerikai író lesz, aki Budapest főpolgármesterétől veheti majd át a Budapest nagydíjat. Az amerikai szerző az ezredforduló után feltűnt sci-fi írók nemzedékének termékeny tagja. Életművét az elmúlt 20 évben több nemzetközi díjjal honorálták, 2013-as regényéért például elnyerte a műfaj legfontosabb irodalmi díját, a Hugo díjat. A díj kapcsán összeszedtem, hogy milyen rangos nemzetközi és magyar irodalmi díjak átadása aktuális most. Mostanában, vagy hát hogy is állunk ezzel. Novemberben adják át a Booker díjat, és a napokban tették közzé a jelöltek rövid listáját. A Nobel-díj után legfontosabbnak tartott irodalmi elismerésnek van angol nyelvű szerzőknek járó és idegen nyelvű szerzőknek járó díja, utóbbi a nemzetközi Booker díj. Most az angol nyelven író hab döntős listáját tették közzé, íme a 2023-as rövid lista, Sarah Bernstein, Study of Obedience, Jonathan Iscofferi, If I Survive You, Paul Hardy, This Other Eden, Paul Lynch, Prophet Sunk, Chetna Maru, Western Lane, és Paul Murray, The Bee Sting. Az év legjobb angol nyelvű regényét jutalmazzák tehát a díja, az elismeréssel 50 000 fontos pénzjutalom jár, a végső nyertes nevét november 26-án teszik majd közzé. Ennek a hat írónak egyike sem szerepelt korábban a Booker díj jelöltjei között. Két amerikai van a listán, ez nem akkora nagy meglepetés, Jonathan Iscofferi és Paul Harding. Annál érdekesebb, hogy két ír író is van, Paul Murray és Paul Lynch. A Booker díj bizottsága kiemelte, hogy a jelölt listán levő hat könyvből 5 is válságban lévő családokat mutat be. Azt már csak én teszem hozzá, hogy a 6-ból 3-nak Póla keresztneve, tehát elég nagy az esély, hogyha fogadni akar bárki. Kihirdették a 2024-es nemzetközi Booker díj zsűriét is. A bíráló bizottság a legjobb angol nyelvre fordított szép irodalmi műveket keresi, amelyeket az Egyesült Királyságban vagy Írországban 2023. május 1 és 2024. április 30-a között tettek közzé. Tavaly egyébként a bolgár Georgi Gospodinov és fordítója Angela Rodel nyerték a nemzetközi Booker díjat az Időmenedék című regényért. Eddig egyetlen magyar szerző nyerte el ezt a díjat 2015-ben. Krasznahorkai László. Krasznahorkai neve idén is szerepel a brit fogadóirodák listáin az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. A világ legrangosabb irodalmi elismerésének idei győztesét október 5-én magyar idő szerint 13 órakor jelenti be a Svéd Akadémia. Az eseményt élőben követhetik majd, aki kíváncsi rá a Nobel-díj hivatalos oldalán. Itt ugye nincs rövid lista, mivel az akadémia titokban tartja még a jelöltek nevét is. A nyilvánosság ezúttal is kizárólag a fogadóirodák tippjeire támaszkodhat. Ezért azt érdemes tudni, hogy a listák összeállítója azért mindig irodalmi szakemberek, tehát valami köze van a valósághoz, néha beletrafálnak, néha nem. Létezik egyébként egy olyan oldal is, a Nicer Odds, amely a különböző fogadóirodák becslései gyúrja egybe, amely alapján idén a díj legfőbb esélyese a kínai Zhang Xue. A 70 éves kínai író kísérleti rövid prózájáról híres, az irodalmi közvélemény szerint az ázsiai ország legkiemelkedőbb kortárs szerzője. Legutóbb 2022-ben jelent meg könyve, és a kritikusok szerint ez volt a hiány darab, ami Nobel-díjhoz juttathatja a szerzőt, ezek a jóslások általában nem szoktak bejönni. A fogadó irodák jelen állás szerint ötszörös szorzóval fizetnének az ő győzelme esetén. Hozzá kell tennem, hogy a tavalyi befutó Annie Ernaux 13-as szorzóval áll, tehát rosszabb esélyt adtak neki. A listán ugyancsak előkelő helyet foglal el John Foss norvég író, aki hatszoros szorzóval áll a második helyen. Érdekesség, hogy tavasszal a fogadó irodák még Murakami Haruki győzelmét satszolták, ebben valószínűleg közrejátszott, hogy májusban megkapta a spanyol Nobel-díjként is emlegetett Asturia hercegnője díjat, most azonban már csak 15-szörös pénzt fizetnének, vagy hát ennyire romlott az esélye, amennyiben a népszerű japán író kapná a Nobelt. A Nicerosz listáján természetesen megtalálhatók az örök esélyesek, olyan világszerte ismert és elismert művészek, mint Ljudmila Ulickaja, 12-szereset fizet, Thomas Pynchon, ez is 12-szeres, Michel Welbeck, 15-szörös, Salman Rushdie, 15-szörös, Karl Uwe Knausgård, 20-szoros, Joyce Carol Oates, 30-szoros, Margaret Atwood, 40-szeres, illetve Stephen King, hol 50-szeres Oates-szal lehet fogadni. Tavaly évvel ellentétben a Nicerosz rangsorában nem kapott helyet Nádas Péter, ezzel szemben Krasznahorkai László elve ott van a listán. A Sátántangó szerzője győzelme esetén 30-szoros pénzt fizetnének jelen állás szerint a fogadó irodák, tehát még nem késő fogadni. Egy díjat biztos nem tud megszerezni Krasznahorkai, a Margó díjat, ezt ugyanis csak első kötetes szerző kaphatja. Nemrég itt is nyilvánosságra hozták annak a 10 szerzőnek a nevét, akik esélyesek lehetnek a Margó díjra. Idén 34 pályázat közül választotta ki a legjobb 10-et a Könyves magazin szerkesztősége, a győztesről pedig a Fiatalírók Szövetsége, a Szépírók Társasága és a Margó Irodalmi Fesztivál képviselőiből álló szakmai zsűri dönt majd következő hetekben. Lehet, hogy most is ezen gondolkodnak éppen. A Margó díjra minden olyan magyar nyelvű szerző által jegyzett első prózakötetet lehetett nevezni, amely 2022. július 1-e és 2023. június 30-a között jelent meg, és került bolti kereskedelmi forgalomba. A 10 döntős vagy rövidlistás tehát könyvvel együtt Aradi Péter, A csend, amire vágytál, ez Kaligrammos kötet, Bánhidi Lilla, Sorsod Borsod, Prékiadó, Gányeste Katalin Bőr, A testünk nem alkutárgya, ez Parnassusnál jelent meg, Glebanitta, Pálok, Szépirodalmi figyelő alapítvány, Iglódi Csaba, Dréher szimfónia, ez Ateneum, K. Varga Bence, Repedések könyve, Fiatalírók Szövetsége, Kecöli K. Gergő, Könnyű álmok utcája, ez Kaligram, Szűcs Ádám, A játékneve Budapest, Lampion könyveknél jelent meg, Török Ábel, A gonosz erdő meséi, ez az Animusnál, végül pedig Viski András, Kitelepítés, a jelenkor könyve. És a végén nézzük meg, hogy kik részesültek még független irodalmi díjakból idén, tehát nem állami díjakból. A Hazai Attila Alapítvány szakmai zsűriének döntése alapján ebben az évben Szőcs Petra nyerte a Hazai Attila irodalmi díjat. Ezt az elismerést az alapítvány azzal a céllal hozta létre, hogy ezen a módon is ápolja a fiatalon elhunyt író Hazai Attila emlékét, és segítse a hozzásoló, a nyitott kísérletező új szellemiségű szerzőket, díját adó még májusban volt. A Mésző díjat idén Seifert Natália nyerte, ez Szekszárdon, Mésző szülőhelyén adták át. A Mésző Miklós irodalmi hagyatékát gondozó Mésző Miklós Egyesület által alapított díj odaítélésénél jelentős szempont az írói, kritikusi, irodalomtörténészi életmű mellett, hogy olyan fiatal szerzőt emeljen ki, aki társadalmi kérdésekben is szívesen foglal állást. Idén Seifert Natália az Örök Panoráma című Kaligramnál megjelent 2022-es regényéért vehette át a díjat. A Baumgarten emlékdíjat 2019-ben Kukorelli Endre író kezdeményezésére alapította a Gyümölcsöskert Irodalmi Egyesület. Idén Farkas Zsoltot, Kemény Istvánt, Lőrinc Csongor, Terézia Morát és Tasnádi Attillát részesítették Baumgarten emlékdíjban, Deres Kornélia, Karádi Éva, Kutasi Mercedes és Szálinger Balázs pedig Baumgarten emlékjutalmat vehettek át. Végül pedig kihirdették a Merítésdíj összes idei nyertesét is. A Merítésdíj a moly.hu közösségi oldal a felhasználója által szervezett kezdeményezés. A díjat minden évben 4 kategóriában ítélik oda, a zsűri díja mellett közönségdíjat is kiosztanak az olvasók szavazatai alapján. A Merítésdíj idén 9. alkalommal kiosztott próza kategóriájának győztese a zsűri szavazatai szerint Nádas Péter, mégpedig a Rémtörténetek című regényéért. A moly.hu felhasználóinak szavazatai alapján a közönségdíjat Tóth Krisztina, a Majom szeme című regénye kapta, ő volt itt nálunk is vendég. Líra kategóriában a zsűri Borbé Szilárd Bukolika tájban című posztumusz kötetét tüntette ki, végül pedig a közönségdíjas költő Szöllősi Mátyás lett Szabad című kötetéért. Könyvembereink ezúttal Péceli Dóra és Gáspár Máté. egy antológiáról lesz szó, de nem is akármilyen antológiáról, sőt, nem is csak könyvről, hanem annál jóval többről. De hogy ez micsoda, arról Péceli Dórával és Gáspár Mátéval fogok beszélgetni. Mielőtt azonban ebbe belevágunk, bemutatlak titeket. Péceli Dóra, irodalmi szerkesztő, kritikus, sok mindent szerkesztettél, Eszterházy Péter könyveitől rengeteg antológiáig, a régi szép verseken, vagy az újabbak közül mutatnám a Szívlapátot, lehetnék bárki, versantológiák, novella antológiák. Mondhatjuk, hogy ez a te műfajod, az antológia szerkesztés.
Szeretem. De azért azt tegyük hozzá, majd Mátétől elveszem a szót, de majd ő is el fogja mondani, hogy bár alapjaiban úgy tűnik, mintha Budapest nagyregény antológia lenne, ám de itt ennél nagyobbat kívántunk. Ennyit előjáróban.
Gáspár Máté, kulturális menedzser, azt hiszem, hogy talán így lehet összefoglalni ezt a sok mindent, amit csináltál. Azért, aki figyel, odafigyel a magyar kulturális életre, az elsősorban a színházi szénából ismerhet téged. Voltál a Krétakör Színház vezetője, tanítottál az SZF-én, és most pedig a Budapest Brand ZRT-nél vagy projektmenedzser, ezt így mondják?
Általában művészeti vezetéssel foglalkozom. A nagyregény esetében én vagyok a projektnek a vezetője, igen.
És akkor megpróbálom elmondani, hogy mi ez a nagyregény, aztán majd remélem kiavítottok, mert most megpróbálom csak összefoglalni. Szóval a Budapest Egyesítésének 150. évfordulóját ünnepeljük idén, meg jövőre, és ennek az esemény sorozatnak az egyik kiemelt projektje ez a bizonyos Budapest nagyregény, amit ez a Budapest Brand nevű kulturális háttérintézmény valósít meg, és közben még van egy könyvfőváros program is, amit meg a Szabó Ervin könyvtár, és még ha hozzáteszük, hogy az Európai Unió is támogatja, annak pedig a Kreatív Európa alapja, majd erről is fogunk beszélgetni. Szóval sok szervező, ami azt jelenti, hogy sokat kell ezt koordinálni, ezt a dolgot. És a cél pedig az, amit már valamikor tavaly ilyenkor bejelentettetek, hogy születik egy regény, amit majd a Budapest születésnapján 2023. november 17-én ismerhet meg a nagyközönség, vagy hát akkor lesz a nyilvános bemutatója. Egy olyan könyv, amiben minden fejezetet más szerző írja, de valahogy összefüggenek, és a célja pedig az, hogy Budapestről szóljon, meg még egy csomó minden a célja, hát ezt fogjuk most szétszámlázni. Szóval mi is ez a Budapest nagyregény, és kitől származik az ötlet, hogy legyen egy ilyen?
A Budapest nagyregénye, hogy nagyon pontosan mondtad a felvezetőben, a Könyvfőváros projektnek egy zászlóshajó kezdeményezése, a Könyvfőváros pedig a 150 éves egyesítésnek 150. évfordulóját ünneplő Budapestnek az egyik kiemelt programsorozata, ahol ugye az irodalommal, a könyvkultúrával, az írás-olvasás népszerűsítő eseményekkel, ezekhez kapcsolódó programoknak egy egész sorát szervezi a Szabó Ervin könyvtár, és mi ennek vagyunk részesei. Amikor a Könyvfőváros programsorozatnak a pályázati szakaszában dolgoztak nagyon sokan a könyvtár részéről és kapcsolódó szervezetek is, akkor mi ezzel az ötlettel érkeztünk a Budapest Brand részéről, hogy csináljunk egy nagy regényt, amit egy ilyen szellemi emlékműként definiáltunk, hogy szülesen egy olyan szöveg, egy lehetőség szerint izgalmas és jelentős korpusz, ami egy lenyomatát adja annak, hogy itt 2023 környékén milyennek látják a legjobb kortárs irodalmárok, szerzők ezt a város, mi jut róla eszükbe, és hogy hogyan szeretnék ezt megörökíteni. Ez azért is tűnt egy izgalmas ötletnek, mert már akkor is látott évekkel ezelőtt történt ez az előkészítő fázis, hogy olyan típusú emlékművet, amely betonban, márványban, nagy üvegfelületekben emlékezne meg, vagy rögzíteni ennek a jeles évfordulónak az üzenetét, hogy erre nem lesz pénz. Viszont arra pedig forrás is volt, meg szándék is, hogy ilyen történeteken keresztül emlékezzünk meg, vagy jelezzük ezt a 150 éves évfordulót. És valóban az irodalmi alkotás van előzménye, meg van utózmánya is, és ezt az egészet így egybe próbáltuk kezelni, hogy ez legyen egy közösségi alkotás, vagy legyen inkább egy olyan alkalom, egy olyan felhő, egy olyan mozgalom jellegű dolog, amelyik lehetőséget ad a bekapcsolódásra. Ez részint majd erről ugye fogunk beszélni, Dóra is említi, tehát maga az irodalmi alkotásnak is a szokatlansága, hogy itt valóban 23-an írnak együtt, és többen még körülötte szerkesztőként, projektfelelősként gazdálkodnak az energiákkal és az időkkel, hogy ez minél izgalmasabban összeálljon, de hogy mi szeretnénk egy még pár réteget, vagy még pár héjat köré tenni, és ezért bevontuk a budapestieket, és megszólítottuk őket, hogy küldjenek történeteket. Mi magunk is végeztünk kutatásokat, amelyek így úgy amúgy becsatornázottak ebbe a műbe. Majd pedig, amikor elkészül és megjelenik a könyv, utána egy újabb fázisban ezeket a történeteket meg is jelenítjük, és ki is hozzuk majd a könyv lapjai közül, és mindenféle egyéb formában is elérhetővé tesszük a városlakók számára, azok számára is, akik esetleg kevésbé olvasók, vagy nem a könyvlapjaiból szeretnék megismerni ezeket a történeteket. Úgyhogy ilyen módon ez egy folyamat, amit elkezdtünk valóban egy évvel ezelőtt. Ez így pimpölyög, így tart egészen majd jövő nyárig, és egy lehetőség valójában arra, hogy elmondjunk minél több olyan történetet, amely a fővároshoz kapcsolódik, annak a jelenéhez, vagy akár a 150 évre visszamenőleg tekintett múltjához, illetve azért nyitunk persze a jövő felé is, hogy milyennek képzeljük, vagy milyennek szeretnénk látni ezt a várost, hogyan képzeljük el az elkövetkező évtizedbe, mindezt a fantázia segítségével.
Mondtad, hogy nem volt annyi pénz, hogy ez betonba vagy márványba lehessen önteni. Az jut eszembe, hogyha sétálgatunk a városban, még most is nagyon sok táblát látunk kitéve, hogy készült Pest-Buda-Óbuda Egyesítésének centenáriumának évében, tehát 50 évvel ezelőtt, 1973-ban sok minden épült, még 50 évvel ezelőtt, pedig 1923-ban pedig szintén nem volt pénz, és akkor fölkértek három zeneszerzőt, nem is akárkiket, Bartók Bélát, Kodály Zoltánt és Doknány Ernőt, hogy szerezzenek zenét. Most az a kérdés, hogy milyen maradandóbb. Az, amit ők akkor alkottak, és bármikor elő lehet adni, vagy büszkék lettünk rá, meg szintén büszkék lettünk bizonyára, amik a 70-es években épültek. Na de mindegy, ez egy kitérő volt. Dóra, te később csatlakoztál a csapathoz, amikor már a játékszabályok megvoltak, hogyha jól értem. Ezeket neked is ugyanúgy el kell fogadni tulajdonképpen.
Abszolút így volt. Még én visszaugrom nem egy évre, hanem két évre, amikor a leges-leges találkozás volt, ami mind a hárman egyébként attól függetlenül, hogy most itt vagyunk, akkor is ott voltunk, és ötleteltünk, hogy majd mit lehetne, hogy majd egyszer itt leszünk, csak akkor még nem tudtuk, hogy pontosan hogyan és mi, és itt jönnek be az antológiák, hogy akkor én behoztam azt az antológiát, amit kamaszoknak Budapestről ezelőtt néhány évvel szerkesztettem, a Budapest Off, és hogy akkor vetődött föl, hogy hát ez nagyon jó ötlet, de akkor ebből lehetne egy regény is. Tehát akkor még nyilván egy ilyen mínusz 10-en voltunk, és kb. 100 ötletünk volt azon a napon, ahol sokan összegyűltünk, és aztán ebből mégis az egyik, mert nyilván nem csak ez, meg ennek lesznek ez egy csomó mindenet, de hogy ott már ez elindult ilyen búvóbatagszerűen, szóval igazából ez már lassan két éve, és ez ennyiben ott voltam, viszont ahogy most így visszakapcsolunk, a játékszabályokat igen, nekem is el kellett fogadni, amellett, hogy azt hittem, hogy ez nekem ilyen nagyon könnyen fog menni, mert hát mi a szerkesztő dolga, mint hogy elfogadja a szabályokat, majd aztán valamit kezdjem velük. Igazából nekem aztán tényleg könnyű lett a szabályokat elfogadni, és aztán láttam, hogy utána pedig el kell fogadnom még 23 másik szabályt, ami a szerzők szabálya ebben az egész projektben. És onnantól pedig már látszódott, hogy ez magát fogja írni.
Vagy hogy mik a szabályok, meg hogy mik voltak az előzmények, ezekről mindenképpen beszéljünk. Az például, hogy ezt úgy fogják hívni, hogy Budapest nagyregény, az rögtön az elején, hogyha jól emlékszem, akkor megvolt. Egyébként van a Karinti zseniális Krúdi paródiájának is ez a címe, hogy Budapest nagyregény. Az egy előzmény volt, vagy véletlen?
Azt már én a kutatás közben fedeztem föl, hogy létezik egy ilyen rövid történet Krúdinál. Az én eredeti inspirációm az Eszterházy féle termelési regény, kis regény volt, és nagyon sokáig, sok G-vel is írtam a mindenféle munkaanyagokban a nagyregényt, mert hogy ezt egy ilyen játékba hívó ironikus gesztusnak gondoltam, mert azt remélem, hogy majd senki nem fogja se a mostani beszélgetésünk hallgatói, se majd a végeredmény olvasói gondolni, hogy mi egy ilyen nagyon komolykodó, akadémikus, valami fajta kánonteremtő, vagy megmondó gesztussal próbálnánk rögzíteni, hogy ez nagy regény, és mitől nagy regény. Pont inkább azt szeretném, hogy ez a játékossága érvényesüljön, aztán persze ki kellett vennem az extra G-ket a munkacímből, és így maradt a Budapest nagy regény. Voltak olyan szerkesztőségi megbeszélések, ahol gondolkodtunk azon, hogy beszélgettünk, hogy esetleg van-e olyan címjavaslat már a szövegek ismeretében, ami ezt felülírhatná, vagy jobb lenne, de aztán azt hiszem eléggé egyértetően abban maradtunk, hogy a szándékát ennek a kezdeményezésnek és az üzenetét talán ez foglalja össze a leghívebben, úgyhogy maradtunk ennél a verziónál.
Ugye Dóra utatra, hogy ez nem ugyanolyan, mint egy antológiát összeállítani, mert ugye ez két módon készülhet, vagy már kész szövegeket összeválogat egy szerkesztő, vagy felkér szerzőket, hogy írjanak ebben a témában valamit, de azoknak nem kell játékba kerülni egymással. Itt valami másról van szó, tehát a szövegek egymásra is utalnak. Ismertek egyébként ehhez hasonló kezdeményezést a világban?
Nem.
Én meg ezen nem is gondolkodtam.
Magyarán nem. Tehát
igen, én gondolkodtam, mert pont a Tilos Azák korszakában gondolkodtunk egy hasonlón, de az könyvenként lett volna, tehát nem egy-egy fejezet, hanem akkor elképzeltünk egy olyan regény folyamot, aminek van egy kerete, és akkor azon belül lesznek szerzők és regények. Itt viszont a keret az maga Budapest lett. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt ezt a keretet, mint Budapestet kijelölni, az egy újraértes szabadságot adott a szerzőknek, amiben ők egyszerre tudtak kapaszkodni, meg egyszerre kezdték tágítani.
Mondjuk el a játékszabályokat, mert itt kezdünk belemenni, és a hallgatók nem feltétlenül tudják, tehát hogy az volt az alapkoncepció, hogy minden író egy kerületnek a gazdája, tehát ugye arról ír, de voltak összekötő szabályok is, hogyha jól értem, akkor a kerületben lévő három emblematikus épületnek meg kell benne jelennie, és két időségben kell játszódnia, és valahogy vannak szereplők, akik ide-oda átlépnek, vagy ez nem is volt előírás?
Ez az utóbbi, ez csak közben alakult, hogy legyenek szereplők, akik átlépnek, úgyhogy vannak szereplők, akik átmennek az egyik szövegből a másikba, ugye itt mivel a saját idősíkjukat maguk választották, tehát az nem volt megadva, hogy akkor most legyen 5-90-es évek, stb., hanem mindenki magának választotta ki, ezért ugye nem mehet át könnyen az egyik szereplő másik történetben, hiszen csak azokban a fejezetekben mozoghat, ami a hasonló időben játszódik. Az épületeket, azokat valóban nagyon szerettük volna, hogyha szabályként, és meg is fogalmaztuk szabályként, valahol vannak ilyenek, meg több is van, valahol kevesebb, és valaki nagyon átérezte ezt a mi gondolkodásunkat arról a szerkesztőbizottságnak, meg a fővárosnak, hogy valahogy térbe is helyezzük bele, tehát lehessen azonosulni, lehessen kapcsolódni az olvasónak. Egy olyan épülethez, ami már ott áll 100 éve esetleg, és elmegy előtte minden nap, mert ott lakik, vagy tudja, hogy hova kell menni. Valaki, és voltak olyan szerzők, akik pedig úgy érezték, hogy ők megmaradnának a történetek, az emberi történetek felül értelmezésben, és úgy érezték, hogy vagy azért, mert már olyan korban kezdődik a történetük, amiből lehet, hogy nem is maradt meg épület például, tehát ők például hátrányban voltak ennél a szabálynál, vagy pedig egészen másfajta történetet visznek, és nagyon sokat meg lehet tudni arról a korszakról, nagyon sokat meg lehet tudni arról a kerületről, de nem lesz benne két emblematikus épület, valakinél pedig burjánzik ez a fajta szemlélet, tehát ez így nagyon érdekes volt, és nyilván akik szabályokat hoznak, azok szeretik, hogyha azok a szabályok visszaköszönnek, de nyilván meggyőzhető egy szerkesztő, meg egy szerkesztőbizottság is arról, hogy egy szövegnek van annyi autonómiája, meg egy szerzőnek van annyi autonómiája ebben a játékban, hogyha egyébként a kerületet valamilyen módon megkapjuk egy olyan történetben, olyan nyelven, amire mi számítottunk, akkor elengedjük ezt a szempontot például.
Ugye volt még egy szempont vagy szabály, amiről még nem beszéltünk, pedig az a kiinduló pont, hogy ez egy ilyen közösségre alapuló projekt, bár azt a projekt szót úgy után, de nem tudok helyette más. Szóval, hogy történeteket kellett begyűjteni, vagy ti magatok gyűjtöttetek történeteket, amit az írók megkaptak. Ez pontosan hogy történt?
Tavaly a Budapest nap környékén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral közösen hirdettünk egy pályázat, mert díja nem volt, egy felhívást intéztünk a könyvtárhálózaton keresztül az olvasókhoz, hogy küldjenek be olyan személyes történeteket, ami az ő lakóhelyükhöz, az ő szűke pátriájához kapcsolódik. Ez akár lehet személyes élmény, akár lehet családi legendárium, helytörténeti érdekesség. És szép számmal jöttek január végéig volt ez a gyűjtés nyitva, szép számmal jöttek történetek, és ezzel párhuzamosan mi is végeztünk egy kutatást, illetve a partnerünk, akivel ez az egész projektet, ahogy mondod, koordináljuk, a Kultúrkombinát csapata, akiknek ugye számos nagyon innovatív és színvonalas irodalmi kezdeményezésük van a Margótól a könyvesen át a literáig is van közük hozzá, tehát a Kultúrkombinátosok koordinálják ezt a folyamatot, és például ezt a gyűjtést is, amit részint szintén a könyvtárhálózaton, helytörténeti gyűjteményeken keresztül, illetve civil megkereséseken keresztül végeztek. Nos, ebből egy csomó sztori bejött, és ezeket egy csomagban átadták a szerzőknek. És aztán a szerzők ezzel vagy kezdtek valamit, vagy nem, ugyanúgy, ahogy a Dóra előbb mondott a helyszínekkel kapcsolatban, volt olyan szerző, akit nagyon eltalált egy-egy, tehát felfedezés számba ment, amit ezekben a gyűjtésekben olvasott, és abszolút alapozott rá is annak a történetét, bontotta ki, és persze volt olyan szerző is, akinek már készen volt a fejében, hogy mivel akar foglalkozni, és nem hagyta magát befolyásolni a tényektől. Így lesz.
És minden kerületet lefettek a civil történetek? Mert az ember azt képzelné, hogy vannak frekventáltabb kerületek, ahol mindenkinek van élménye, és vannak kiesőbb helyek, ahol meg kevés embernek.
Igen, az volt az érdekes, hogy bár nyilván számszerűségében kerületben azért volt egy szórás, de minden kerületből érkeztek nagyon izgalmas történetek, és minden kerületből természetesen lehetett gyűjteni is nagyon jó helytörténeti anyagot. Ezeket a történeteket egyébként folyamatosan töltjük föl a nagyregénynek a honlapjára és Facebook oldalára, tehát ezek a civil hozzájárulások is részét képezik a nagy egésznek, és elég népszerűek is, ahogy figyelem az olvasását.
Tehát, hogyha a nagyregényt egy projektnek veszem, akkor ezek ugyanolyan szövegek, mint maga, ami a regénybe bekerül, csak ezek nem nyomtatásban jelennek meg.
Abszolút így van, tehát ezeket az online felületeinken gyűjtjük és publikáljuk, sőt, én még azt is el tudom képzelni, hogy lesznek nyomtatott megvalósulásai is, mert például, majd erről biztos beszélünk, a kerületi lapokkal van egy elég szoros szövetségünk, hogy azok a történetek, amelyek helyből érkeztek, vagy a helyre vonatkozóak, tehát a kerületi fejezetek, azokat ők rendre publikálják is, tehát az író által megszövegezett kerületi szöveg mellett meg tud jelenni egy helyi lakosnak is a visszaemlékezése. Így módon ez tényleg jóval több, mint pusztán a könyv. Csak egy szóra térnék vissza a szabályokra. Igazából tehát azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy ez tényleg egy regényesíthető szöveg legyen, itt kell bizonyos kereteket szabni, és ennek érdekében volt például az, hogy kértük az írókat, hogy szinopszisokat küldjenek még az alkotási folyamat legelején, elengedhetetlen volt annak érdekében, hogy számotokra is kiderülhessen, hogy hol vannak a lehetséges kapcsolódási pontok, és a szinopszisok alapján már azért el lehetett kezdeni az idősíkokkal is játszani, meg a szereplőknek a kiválasztását is jobban megnézni. Ugye mondjuk el azt, hogy Tasnádi Istvánt kértük fel az egész folyamat legelején, hogy ennek a dramaturgiájában gondolkodjon, szintén még a 2 évvel ezelőtti találkozón, amiről Dóra utalt, István ott volt, és akkor még egészen másféle elképzelések is voltak az asztalon, hogy ebből egy ilyen sorozat jellegű, évados hömpölygést kreáljunk, és ahol a fejezetek majd úgy épülnek egymásra, mint ahogy egy ilyen tévésorozatban az évadok. Aztán ezt is felülírta a valóság, és ugye most egy időben egyszerre fognak megjelenni ezek a történetek, így módon István munkája is valamennyire átalakult, de oroszlán részt vállal abban, hogy ezek az összekötések, ezek a dramaturgiai szálak átvonuljanak az egyik fejezetről a másikra. Viszont, és akkor majd erről is talán lesz még szó például az európai vonal kapcsán, hogy én mindig azt mondtam, és ez a nagy regénységhez még egy adalék, hogy az a minta, vagy hogy mondjam, inspirációs forrás, ami ahonnan az egész szintén táplálkozott, az a 22-ben az Ulisszesznek a megjelenésének a 100 éves évfordulóját ünnepeltük, és ennek kapcsán kerültünk bele egy nagy nemzetközi projektbe a nagy regénnyel. Tehát az Ulisszesz, mint nagy regény, amit azt hiszem, hogy vitathatatlan, tehát azt az irodalmi kánon már elfogadta.
Azt nem kell több G-vel írni.
Igen, azt elég csak néhány S-sel, hogy egy ilyenfajta nagy regénység, ami szerintem, hát most nem erről szól a mai műsor, meg nem is én vagyok a hivatott ember, erre beszéljek, de hát hogyha van furcsa és nagyon sok olvasói szokást felülíró, vagy megkérdelező könyv, akkor például az Ulisszesz egy ilyen, tehát hogy ez egyfajta bátorság, vagy egyfajta inspirációt adhatott, hogy nem kell nekünk feltétlen azokban a hagyományos regényformákban gondolkodni. Oké, hogy az Ulisszesz egy szerző tollából született, de ott annak a 18 fejezetében Joyce ugye sportot üzött abból, hogy 18 különböző megfogalmazás és megközelítési módban tegye le az egyes fejezeteket. Úgyhogy mi ezzel a biztatással fordultunk magunk felé is, hogy az egyáltalán nem baj, hogyha 23 fejezetet, 23 szerző másfajta megközelítéssel, másfajta irállyal szállít, mert ebből is összeállhat egy nagy regény.
Akkor most el kell mondanunk, hogy kik a szerzők, most már egészen ott vagyunk a szövegnél. Ti ennyit foglalkoztatok vele, el tudjátok mondani kerületenként is.
Első kerület Cserna Szabó András, második kerület Krusoszki Dénes, harmadik kerület Vámos Miklós, negyedik kerület Tompa Andrea, ötödik kerület Bartók Imre, hatodik kerület Fehér Renátó, hetedik kerület
Kemény Zsófi,
nyolcadik kerület Szvoren Edina, kilencedik kerület Simon Márton, tizedik kerület Mánvárhegyi Réka, 11. kerület Nagy Gabriella, 12. kerület Hály János, 13. kerület Németh Gábor, 14. kerület Tóth Krisztina, 15. kerület Karafiát Orsolya, 16. kerület
Kis Noémi,
17. kerület Grecsó Krisztián, 18. kerület Dunajcsik Mátyás, 19. kerület.
Závada Péter.
Závada Péter, 20. kerület.
Szabóti Anna.
21. kerület Széchi Noémi, 22. kerület Kemény István, és 23. kerület Dragomán György.
Jól vizsgáztál, nem kitűnőre, de jól. Ugye azt tűnik fel az embernek, aki ezt a listát nézi, hogy a szerzők egy része csak ugyan ott lakik ebben a kerületben, lehet tudni róla, hogy foglalkoztatja is témaként a dolog. Mások viszont egyáltalán nem törzsgyökeres budapestiek, sőt az adott kerülethez sincsen feltétlenül közük, és nem végeztem statisztikát, de mint hogyha fele-fele lenne a budapestiek, meg a nem eredetileg budapestiek aránya, meg még határon túliak is vannak közöttük. Szóval ennek mi az oka? Tudatos volt, hogy legyen benne, aki beköltöző, vagy aki nem beleszületett Budapestbe, hanem meg kellett tanulnia, és az is, hogy máshol lakjon, vagy ez hogy alakult?
Annyit tudok, amennyit átörökítettek nekünk Valuska Laciék, hogy a szerzőket ők válogatták, tehát ez az ő feladatuk volt, és utána megkérdezték őket, hogy mondjanak egy-kettő, max. Három kerületet.
Ja, és hogyha valamelyik kerületre túl sokan jelentkeztek, akkor a második helyezettet választotta.
Így értettem én, tehát igazából mindenki vagy pont beletalált abba, ami aztán végül lett, vagy megegyeztek.
Igen, ugye ez két kérdés, és nem is akarom megkerülni, tehát hogy miért pont ez a 23 szerző került a válogatásba, a válogatottba, ugye arról többször is beszéltünk nyilvánosságban is, hogy szerencsére a kortárs magyar irodalom annyira gazdag és sokszínű, hogy akár több ilyen 23-as csapatot is ki lehetne állítani, és ugyanolyan nagyszerű színvonalú végeredményre számíthatnánk. Itt a Budapest közig határa kijelöli a lehetőségeinket, hogy 23-at tudtunk ebbe a projektbe bevonni. Mi annyit kértünk a lebonyolító partnerünktől, a Kultúrkombinától, hogy legyen minél sokszínűbb ez a csapat olyan szempontból, hogy természetesen férfi és női szerzők egyformán legyenek képviselve, az idősebb és a fiatalabb generáció tagjait is egyaránt tehát hogy megtalálhassuk benne. És aztán azt pedig már rájuk bíztuk, és ebbe is nagyon harmonikusan dolgoztunk együtt, hogy természetesen az, hogy ki honnan érkezik, amire a kérdésed vonatkozott, az természetesen egy nagyon izgalmas perspektíváknak egy nagyon izgalmas sokszínűségét eredményezheti, mert teljesen más, hogyha valaki tőzsgyökeres budapesti, mint aki esetleg már felnőtt korábban érkezett meg, annak egy teljesen más benyomása, de ugyanolyan érvényes benyomása.
Hiszen a budapesti lakosságot is valahogy ez szimbolizálja, a Budapesten élők jelentős része nem Budapesten született.
Hát így van, vagy éppen ingázik, vagy éppen költözik állandóan egyik helyről a másikra, míg olyanok is vannak, akik megszületnek a szülői házba, és ott élik le boldogan az életüket, ezt sem becsülném alá, hogyha valakinek egy ilyen sors adatot, de ez is csak egy a lehetséges életforgatókönyvek közül.
És hát nyilván a különböző írói feladatot jelent az, hogy nagyon különbözőek a kerületek, tehát egy olyan óriási kerület, mint a harmadik vagy a tizenegyedik, az különböző városrészekből áll, elég jó megkülönböztethető karakterrel. Tehát azt már csak Dórától kérdezem, te szerkesztőt, hogy ez látszik, hogy egyszerűen az anyag az másmilyen volt az egyes szerzőknek, amivel meg kell küzdenie?
Igazából mindegyik fejezetnél a szerzőnek az attitűdje látszik elsősorban. Ennek ellenére pont a harmadik kerület, amit te is kiemeltél, és ahol most is vagyunk, tükrözi ezt, amit gondolsz, hogy különböző részekből áll, és Vámos Miklós is erre építette.
Ő például itt él a kerületben.
Részben igen, a szövegét, tehát hogy itt nagyon eltérő területek vannak, de aztán ezt egy nagyon szépen így összejátsza. És vannak olyan szerzők, például a Terézváros, ahol adná magát az, amit te mondasz, hogy valamennyire egy egységet képvisel, ennek ellenére Fehér Renátónak a szövege egészen másképp közelít, annak ellenére, hogy egy pontból, mint hogyha egy pontra koncentrálna, de azt hiszem, ezt elárulhatok ki ennyit ízelőtől, hogy az egyik olyan fejezet, ami leginkább magába szívja a többi fejezetet is, ami a egyik leggazdagabban és legkomolyabban veszi azt a szempontot, hogy ez egy regény, és hogy a többiek szövegeiben való elmélyülés és a többiek nézőpontjának a felvétele, az belesülik.
Ezt, hogy a szerzők olvasták közben egymás szövegeit?
A szinopszisokat olvasták, és utána kapcsolódásokat alapvetően mi úgy képzeltük, hogy ők olvassák a készülő fejezeteket. Megadtunk egy közbülső stádiumot is, amikor még nem kellett a végleges szövegnek megjelenni, csak ahol éppen tartottak a szerzők, és azt kértük tőlük, hogy úgy tudnak ők igazából tovább menni a következő stádium felé, hogyha ezeket olvassák egymást.
Ez mitől válik regényé, és nem 23 önálló kis regényé vagy novellává? Tehát, hogy a végeredményt ti már ismeritek, arról elmondható, hogy ez mégiscsak egy regény, vagy elmondható, hogy ez egy regény?
Nagyon, nagyon fontos szerintem, hogy elhangzott két olyan szerző neve, akik regényt írtak, és a mi idáink voltak az első pillanattól kezdve, és ez a Joyce és az Eszterházy Péter. Tehát azt a fajta regény szemléletet, hogy születhet úgy regény és olvasható 23 szöveg úgy nagy regényként, hogy ennek a főszereplője Budapest, ebből a szempontból egyértelműen regény. És nagyon szépen látszik az, hogy olyan kapcsolódások is teremtődtek, és fognak teremtődni a fejezetek között, amikre még mi sem gondoltunk, de az olvasó majd fel fogja fedezni. Ebben egészen biztosak voltunk körülbelül a szövegek kétharmadának olvasásakor, hogy akármennyire is szétszálasztuk meg, néhány szempontot is adtunk folyamatosan a szerzőknek. Lettek olyan kapcsolódások, amik nem úgy kerültek bele, hogy a szerkesztő és dramaturg agyában megszülettek.
Tehát mi volt a munkamegosztás Tasnádi István és közted?
Végül úgy alakult, hogy semmi és minden. Tehát nem onnantól, hogy beléptem a képbe, onnantól mindent együtt csináltunk Istvánnal. Együtt olvastuk a szövegeket, megbeszéltük, úgymond én is adtam dramaturgiai ötleteket, ő is adott szerkesztői ötleteket, tehát onnantól már nem nagyon lehetett ezt elválasztani, és nyilván mind a kettőnk abba volt jobb, amit eredetileg vállalt, de már akkor abszolút úgy voltunk, hogy itt nincsen ennek már jelentősége, vagy ezzel nem is kellett gondolkodni attól a perctől, mert valahol mind a kettő dolog ugyanaz, csak aztán nyilván ő már a mondatok szintjén nem kellett, hogy foglalkozzon a szövegekkel, de addig mindent megosztottunk egymással napi szinten minden szövegről, és az egész koncepcióról, és minden ötletet megvitattunk teljesen együtt.
Ugye most, amikor beszélgettünk, ez a munka már lezárult, tehát a szöveg az már megvan, a könyvnek a műszaki előkészítése folyik. A várakozásaitokhoz képest más lett ez a könyv, vagy egyáltalán ilyen mélységig nem is voltak várakozásaitok, és ha más lett, akkor miben más, és ti részetekről átíródott-e az eredeti ötlet, vagy a végeredmény ismeretében más gondoltok-e a Budapest nagyregénységről?
Az, hogy ez a 23 kiváló alkotó hogy értette meg a mi felkérésünket és a szándékainkat, az alapvetően átrajzolta és befolyásolta a végeredményt. Ilyen szempontból is nagyon tanulságos a folyamat, erről a heti találkozóinkon rendszeresen a Valuskáék és Dóráék is mindig visszajeleztek, hogy azért sok mindent csináltak már ebben a szakmában, de még mindig érhetik őket meglepetések, amikor szerzőkkel dolgoznak, most pont ezen a munkán. Én azt gondoltam, én aki soha nem voltam még ilyen játékban benne, hogy az, hogy mi jó előre és eléggé világosan írásban és szóban, mert ugye voltak például workshopjaink a szerzőkkel, ahol személyesen találkoztunk, beszélgettünk, meghallgattuk őket, tárgyaltunk az egésznek a kereteiről. Tehát azt gondoltuk, hogy elég pontosan átadtuk, hogy mi is lenne ez.
Látszik, hogy a színház felől jöttél, mert igen, ezek működnek.
Igen, ehhez képest itt azért volt, akinél működött, volt, akinél pedig nem működött, és akinél pedig nem működött, ott meg más működik. Tehát nyilván azok is nagyon érvényes és értékes megközelítések, de a regény fogalmát muszáj is ilyen tágan tartanunk, és tényleg, ahogy egyébként ez is a kezdetektől így volt, hogy majd ez az olvasó fejéből összeáll, ehhez kell tartani magunkat. Tehát én föl vagyok arra készülve, hogy mondjuk irodalomkritikai megközelítésből itt számos felvetést fogunk kapni, vagy akár most egyszerűen fogalmazva olyasmit, hogy ez nem az, aminek hirdeti magát. Ezzel együtt én is annak a pártján lennék, hogy mivel ez egy olyan kezdeményezés, ami Budapest születésnapi alkalmából és Budapestről szól. Ha ekként tekintjük, akkor viszont nagyon is érvényes. Az is egy nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy az előző, még egy előbbi kérdésedre reflektálva, hogy egyáltalán mi az, hogy kerület, vagy hogy lehet egy kerülettörténetet elmesélni, mert nyilván sehogy. Illetve hát el lehet mesélni, hogyha valaki helytörténetet ír, vagy olyan filológiai igényel szisztematikusan földolgozza, ami egyébként meg is történt ezeknél a kerületeknél, tehát mi már csak ezért sem akartunk ebbe a folyóba lépni, hiszen nem az volt a vállalásunk, hogy egy adott városrésznek akár a csatlakozása, mert a Budapesthez történő csatlakozása óta eltelt történetét fölgöngyölítsük. Ilyen módon ezek a történetek is óhatatlanul egy nagyon önkényesnek ható mintavételek. Tehát azáltal, hogy emberi történetek, konkrét helyben, időben játszódó, sokszor nagyon mikro történetek, amelyek hát nemhogy ahhoz nem vethetőek, hogy mondjuk bármelyik városrészünk mennyire összetett és sokszínű, hanem akár még csak egyetlen egy hely, idő, pillanatnak sem a teljességét mutatják meg, hanem elmesélnek egy történetet, amiből persze nagyon sok minden kibontakozik azok számára is, akik mondjuk városlakók itt élnek, vagy akik nem ismerik Budapestet, és ebből próbálnak hangulatokat teremteni. Tehát azt gondolom, hogy azok a típusú elvárások, amik valamifajta reprezentativitást, valamifajta általános leírást és ilyen módon ünnepélyességet várnak, ott lehetnek csalódások. Én kaptam már leveleket különböző polgármesteri kabinettektől érdeklődve, hogy ugye nem feledkeztünk meg a XY város résznek a ilyen-olyan jeles pillanatáról és eseményéről. Nem feledkeztünk meg róla, mivel hogy eszünkbe se jutott már a kezdetektől se, hogy mindennel megpróbáljunk foglalkozni, vagy azzal, ami mondjuk egy városrésznek a jelenlegi identitásához erősen hozzátartozik, hanem azzal foglalkozunk, ami a szerzőnek eszébe jutott, és ahogy a szerző extrapolálja a saját vízióját egy adott kerület kapcsán. Ilyen módon azt hiszem, hogy nagyon sok és izgalmas és termékeny vita fog tudni majd az olvasási folyamat során kibontakozni, hogy de miért ez, és miért így. És akkor még egy utolsó vonat ehhez, hogy hát nagyon sok szempontból ezek olyan módon sem reprezentatív történetek, hogy nem csak a szép dolgokat mesélik el. Tehát azért az a része, visszacsatolva a legelejére, hogy egy szellemi emlékmű, tehát hogy látja ez a 23 ember, meg az a gyűjtés, amit eredetileg megtettünk, ezt a várost itt és most, intenzíven és problémafelvető.
Dóra, mint szerkesztő, mit tanácsolnál az olvasónak, hogy hogyan lásson ennek hozzá, vagy hogyan olvassa? Ez például lineárisan kell olvasni elejétől a végéig?
Én, mint minden témában azt szoktam javasolni, hogy légy szabad, és itt is azt hiszem ez a legbölcsebb, amit mondhatok. Egyébként nagyon izgalmas a sorrendben olvasni, mert végül megmaradt a kerületek sorrendje. Ez nem volt minden pillanatban, főleg az én szerkesztői agyammal evidencia. Ezt nagyon, nagyon sokszor és alaposan vitattuk meg, mert én azt gondoltam, hogy a szövegek majd kiadják a saját sorrendjüket, és hogy ne merevedjünk ebbe bele. Ugye négyen vitatkoztunk alapvetően, nyilván Tasnádi István, Szeder Kata, aki a Kultúrkombinát részéről volt nagyban segítségünk, Varuska László, és aztán ezt a Mátékkal is folyton egyeztettük, de hogy én nagyon annak a híve voltam, hogy ez ki fog adni egy másféle sorrendet, de mivel a szerzők eredetileg úgy tudták, hogy ebben a sorrendben lesznek, ezért nagyon sokan eleve már úgy gondolkodtak, hogy ő lesz az elején vagy a végén, és ez látszik, de hogyha valaki úgy szeret olvasni, mint gyakran én, hogy vagy a kedvenc szerzője, vagy felütöm valahol, és onnan megyek ilyen labirintusszerűen, akkor is elképesztően érdekes folyamatokon fog keresztül menni, és hát azt talán még nem hangsúlyoztuk elég, hogy ezek fantasztikus fejezetek. Tehát az, hogy így az időben ide-oda röpködünk Budapesten, és különböző ízek, szagok, épületek, emberek, sorsok, rengetegébe csöppenünk, ezt pedig elképesztő magas színvonalon és rengeteg hangon. Szóval itt hogy mennyi hangja van a kortárs irodalomnak, és akik még kimaradtak, azokat sose felejtsük el. Tehát, hogy mindegyik nagyon, sokkal jobban kézzelfogható számomra most az egyes szerzők stílusa, mint akivel akár évekig dolgoztam, vagy jól ismerem az életművét, vagy nem tudom, a kezdetektől olvasom. És itt nagyon izgalmas ez a szempont, hogy hogyan vannak ők benne egy ilyen nagy történetben, és mit adnak hozzá egy egyébként a magyar irodalomhoz, kik ők ott.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 plusz 2 magyar szépirodalmi antológiát hoztam a közelmúltból. Antológiát szerkeszteni annyit tesz, mint virágcsokrot kötni, hiszen majdnem szó szerint is erről van szó. Az antosz azt jelenti, hogy virág, a legó pedig azt jelenti, hogy gyűjteni. Ezeknek a könyveknek az a különlegessége, hogy nem csak a kötetben szereplő szerzők határozzák meg a kötet mienségét, hanem a szerkesztő is, ő legalább olyan fontos alkotója ilyenkor egy könyvnek, mint a kötetben szereplő szerzők. Ugye az előző példában Péceli Dórával és Gáspár Mátéval nem egy antológiáról, hanem egy több szerző által írt regényről beszélgettünk, de a szerkesztési mód azért az nagyon hasonlít egy antológia szerkesztéséhez. A plusz kettőről először, amely minden évben megjelenik, ez a szép versek és a körkép, a szép versek 2023-as kötetét ezúttal Turi Tímea szerkesztette, és a Magvetőnél jelent meg. A körképet, a novellák gyűjteményét pedig Szegő János szerkesztette, és ez is magvetős, ez már több mint 60 éve így van. És akkor 10 jó antológia az elmúlt évekből, közelmúltból, ABC sorrendben. 99 magyar vers Simon Márton válogatásában, ez a Helikon zsebkönyvek 99. kötete, 2021-ben jelent meg, mivel 99. darabja ennek a sorozatnak, Simon Márton 99 híres, vagy nem is feltétlenül annyira híres magyar költő egy-egy versét választotta ki, megmutatva, mennyire egy antológiában ez lehetséges, hogy milyen sokszínű a magyar költészet, tehát nem feltétlenül a legismertebb verseket választotta egy-egy ismert költőtől, vagy egy kevésbé ismert pedig aztán végképp nem. Következő egy kicsit más műfaj, a Hévízi hajószakács, kortárs gasztroirodalmi antológia. Ezt Csernaszabó András és Fehér Renátó szerkesztették, és a Cser kiadó adta ki 2021-ben. A Hévíz az egyetlen olyan magyar irodalmi folyóirat, aminek állandó gasztrokulturális rovata is van, ez a hajószakács. Műfajilag nagyon sokszínű írások jelennek meg itt, gasztrotörténetek, esszék, hasnovellák, tárcák, utirajzok vagy paródiák, és hát ebből válogattak a kötet szerkesztő. Csak néhány név a szerzők közül, Balog Ádám, Bödöcs Tibor, Csernaszabó András, Fehér Béla, Gerlóci Márton, Karafiát Orsolya, Király Kinga Júlia, Váncsa István, Széchi Noémi. Következő kötet, és boldogan éltek, mesehősnők utóélete, ezt Szederkényi Olga szerkesztette, ugyancsak a Cser kiadó adta ki még 2018-ban, és hát itt arról van szó, mint a cím is ígér, mi történhetett volna az ismert mesehősökkel, ha folytatódik a történet, hogyha jól ismert kalandjaik véget értek, mi történt mondjuk Piroskával, miután kiszabadult a farkas gyomrából, milyen élete lehet Hamupipőkének, miután férhez ment a herceghez. 15 kortárs írónő folytatta ezeket a történeteket, köztük Berg Judit, Boldizsár Ildikó, Karafiát Orsolya, Kemény Zsófi, Kis Noémi, Rakovszki Zsuzsa, Sejem Zsuzsa, Széchi Noémi, Szvoren Edina, vagy éppen Ugron Zsolna. Következő is egy általam ritkán idézett műfaj, Légszomj, kortárs magyar horror és ver novellák, Robosz Gábor szerkesztésében jelent meg a Gabónál 2021-ben. Vannak benne a műfaj kellékei, beszélő halottak, szörnyek, nem lélegzők, víztudatok, embergólya, fanyűvők, szóval 15 különös és hátborzongató novella magyar szerzőktől, akik bebizonyítják, hogy az hazai irodalomnak része ez a műfaj is. Következő, lehetnék bárki, kortárs és kortalan versek, Péceli Dóra szerkesztésében a Pagony adta ki 2020-ban. Ebben a versgyűjteményben 110 magyar költő, 160 verse olvasható, szóval egy mezőnyi költemény van itt bokrétába szedve, és elsősorban az köti őket, hogy a szerzők fiatalkorukban, még 30 éves koruk előtt írták. Vannak Aditól, Vörös Martitól, régiek, 20. századiak, Juhász Ferenctől, Nemes Nagy Ágnestől, Petri Györgytől, Térei Jánostól, vagy éppen Vörös Sándortól. Az a lényeg, hogy fiatalok voltak, amikor írták. Kicsit hasonló, mint a korábban megjelent Szívlapát versei. Ez is a legfiatalabb költészetet mutatta be, csak itt éppen a nagy elődök fiatalok. Következő, nem kötelező, kortársak és kimaradók, szöveggyűjtemény középiskolásoknak, Király Levente szerkesztésében jelent meg, a Corvina kiadónál 2020-ban. Az apropója pedig az volt, hogy a középiskolai tanterv szinte teljes egészében mellőzi a kortárs magyar irodalmat, illetve sok olyan alkotót is kihagy, akik korábban biztos alapját képezték az oktatásnak. Ez a szöveggyűjtemény több mint 90 novellát tartalmaz, rövid ismertető szövegekkel, hogy az irodalom iránt fogékony tanulók azért mégiscsak megismerhessenek valamit a 20. és 21. század legfontosabb novellistáitól, így kiegészítve a hivatalos tananyagot. Ennek a sorozatnak a második darabja a nem kötelező 2, Tiltott irodalom, klasszikus irodalmi művek az azonos neműek közötti szerelemről, ezt én szerkesztettem, és 2022-ben jelent meg. Az európai irodalom egy fiú szeretője halála miatt bosszút álló hős történetével és egy saját neméhez vonzódó költőnő szerelmes verseivel kezdődik, és hát ezeket a hasonló alkotásokat, ideértve Anakreont, Horáciuszt, Janus Pannonius, Shakespeare-t, Rambaud-t, Baudelaire-t, Tolstoyt, Babicsot, Thomas Mann-t, Cervantes-t, Márait, Vörös Sándort, Örkényt, Faludit, vagy éppen Eszterházi Pétert meg lehet ismerni erről az oldaláról is, hogy ezt a témát hogyan dolgozták föl. Közel 100 szerző műveit tartalmazza ez az antológia, amelyet ma már fóliázni kell. Stay Brutal, Cserna Szabó András szerkesztette ezt is, a Helikon adta ki idén, és magyar íróknak, illetve költőknek, műfordítóknak a szövegei vannak benne, prózái elsősorban, amelyek valamilyen módon a heavy metallal állnak kapcsolatban. Vannak köztük novellák, tárcák, emlékiratok, lemezkritikák, esszék, koncertriport, az a lényeg, hogy próza és a heavy metalról szól. Utolsó előttiként egy nagyon izgalmas antológia, Szép versek 1944. Abszurd antológia az alcíme, Zoltán Gábor szerkesztette, és a Kaligram adta ki 2020-ban. A szerző a Szomszéd című könyvében eljátszott egy gondolattal, hogy az 1944-ben ebben a borzalmas évben kiadott verseket, hogyha egy ilyen szép versekszerű kötetben kiadnák, akkor vajon hogy nézne az ki, és aztán ezzel az eljátszott gondolattal tovább foglalkozott, és egy kötet lett belőle. A legkülönbözőbb sorsú, pártállású, világnézetű szerzők 1944-ben született versei vannak benne. Némelyik műalkotásként is jelentős, mások pedig inkább dokumentumként. Végül pedig Szevasz, ez Péceli Dóra szerkesztésében jelent meg a Tilos az Ákönyveknél 2021-ben. A Szevasz kortárs novellákat gyűjt egybe, ugyanennek az olvasóközönségnek 25 kortárs köztünk élő író. Egy-egy elbeszélését, 5 novellaciklus van, szerelem, család, hit, művészet és történelem a témája a csoportosításnak.